Ne nyertem, csak kérünk, hogy áld meg ezt az üzenetet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te ígédet adod nekünk, a Te drága nevedben. Amen. Én azt hiszem, hogy az a téma, amit ma átbeszélhetünk, az, és ezt merészen állítom, hogy egy rendkívüli téma. Egy olyan téma, amit az egész világtörténelem során kutattak. Egy olyan téma, amit emberek az életükkel fizettek meg. Tudósok, a világ nagy gondolkozói, hétköznapi emberek épp úgy keresték a választ erre a kérdésre, és én azt gondolom, hogy csak nagyon kevesen találták meg. Annak ellenére, hogy a válasz ott hever az utcán, annak ellenére, hogy a válasz, amint erről beszélni fogunk, nagyon nyilvánvaló és nagyon egyszerű. Én úgy gondolom, hogy a téma rendkívüli, mert rendkívülien értékes. Annyira értékes, hogyha az igazán nagy, a világ nagy gondolkozói ezt biztosan megkaphatták volna, akár tényleg, ahogy sokan megtették az életüket, adták volna érte. És ez a fogalom, a téma, amiről beszélni fogunk, az igazság. És félreértés ne essék, nem egy filozófikus szinten, elrugaszkodottan szeretnék erről beszélni, hanem nagyon-nagyon racionálisan, nagyon józanul a te életedre vonatkoztatva. Hogy mi az igazság a te életeddel kapcsolatban? Mi a válasz a te életed igazán fontos kérdéseire? Hogy hogyan lesz neked egy teljes és megelégedett életed? Hogy hogyan leszel te boldog? Hogy te honnan jössz, és hova tartasz? Hogy mi lesz velünk, veled a halál után? És azt hiszem, hogy ezt a kérdést mindnyájan feltettük már, hogy mi az élet értelme? És tudom, hogy ezt a kérdést sokszor feltettük, talán gyerekkorunkban, talán amikor egy kicsit idősebbek lettük a szüleinknek, és legtöbbször ilyen lekezelő válaszokat kaptunk. Mint hogyha nem is lenne válasz erre a kérdésre, mint hogyha egy naív dolog lenne valódi értelem és cél után kutatni az életünkben. És hogy nem, hogy a fogalom, hogy igazság létezik, ezekre a kérdésekre a válasz létezik, jogos föltenni a kérdést, hogy mi az életed értelme, és jogos keresni rá a választ, és a jó hír az az, hogy a választ meg is kaphatod. És mint igazságról, nem mint elvont filozófiai fogalomról szeretnék beszélni, hanem ezekre a kérdésekre adott válaszként. És nem tudom, tudom, hogy a vélemények megoszlanak, tehát, hogy mi az élet értelme, és százan százfélét mondanak. Az a vicc jut eszembe, amikor Kónnak elkezdenek dögleni a ludai, és megy a rabbihoz, és mondja, hogy te rabbi, döglenek a ludaim. Hát azt mondja, semmi gond, mondom a megoldást. Menj ki hajnalban a rétre, és szedjél friss zsenge füvet. És ezzel etesd meg a ludaidat, és nem fognak dögleni. Kón megcsinálja, elmegy, szedi a füvet, megeteti a ludakat, ludak döglenek tovább. Megy vissza a rabbihoz, te rabbi, még mindig döglenek a ludaim. Oké, menj ki este menj ki. És a száraz fűből szedjél, és azzal etesd meg a ludaidat. Kón ki is megy, szedi a száraz fűt, megeteti a ludakat, ludak döglenek tovább. Megy vissza a rabbihoz, te rabbi, most már majdnem minden luda megdöglött, most rabbi, adj tanácsot, mit csináljak? Tudom én, faleveleket kell szedned, juhar. Oké? És azzal etesd meg hajnalban a ludaidat. Kón megy, juhar, szedi a leveleket, ahogy kell, megeteti a ludait hajnalban, az utolsó lud is megdöglött. Kón megy vissza a rabbihoz, sír, rabbi, megdöglött az utolsó ludam is. Jaj, de kár, pedig még annyi jó ötletem lett volna. És hogy néha úgy gondolom, hogy erre a kérdésre, hogy mi egy komoly kérdést teszünk föl, hogy mi lesz a mi életünkkel, hogy mi lesz a halál után, és azt hiszem, hogy nem viccelünk ezzel a kérdéssel, és legtöbbször ilyen jó ötleteket kapunk válasz helyett. Holott érezzük, hogy a sok jó ötlet közül vagy mind hamis, vagy csak egy lehet igaz. Több jó ötlet egyszerre nem lehet igaz, mert hogyha ellent mondanak egymásnak, akkor ez ellent mondana az igazság fogalmával. És tudom nagyon jól, hogy nagyon sok ember a mai világban már félig meddig betegen gondolkozik. Gyakorlatilag úgy gondolkozik, hogy az igazság mint olyan nem is létezik. Olyan felkiáltások között éljük az életünket, hogy mindenki azt hisz, amit akar. Miből van ez a váza? Mindenki azt hisz, amit akar. Miből van ez a váza? Attól függ, hogy honnan nézzük. Én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy honnan nézzük ezt a vázát, ha jobbról nézzük, ha balról, az üvegből van. És lehet, hogy te azt hiszed, hogy műanyagból van, és ebben a hitedben mélyen meg vagy győződve, de az objektív valóságot a te hited, a te őszinte meggyőződésed nem változtatja meg. A váza üvegből van. És ha te szilárdan hittél egy hazugságban, az azt a tényt nem változtatja meg, hogy a váza üvegből van. Van-e Isten? Ez egy jó kérdés. Á, nincs Isten, mondja az ateista mélyen meggyőződve. Oké, ezt ő állítja. Mély a meggyőződése, rendben. De ez az objektív valóságot, azt, hogy van-e Isten vagy nincs, nem változtatja meg. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy emberek nagyon gyakran összekeverik az igazságot azzal, hogy az emberek mit hisznek az igazságról. Például én beszéltem egy emberrel, és azt mondja, hogy hát, tehát te azt mondod, hogy van Isten, én meg azt mondom, hogy nincs, a Józsi azt mondja, hogy Isten ilyen, a másik ember meg azt mondja, hogy Isten olyan. Mindenkinek az az igaz, amit annak tart. És hogy nem, az igazság, az objektív valóság az egy. Olyan, amilyen. És nem változik meg attól, hogy az emberek mit gondolnak róla. Egyelőre még feltételes módban beszélek arról, hogy van-e Isten. Szeretnék egy logikus gondolatmeneten végigmenni, aminek a végén, végig racionálisnak maradva, végig logikusnak maradva szeretnék pontot tenni arra, hogy most van-e Isten, vagy nincs, és hogyha van, akkor milyen. De most abból az egyből kiindulhatunk, hogy van vagy van Isten, vagy nincsen. Oké? Valahogy van. A kettő egyszerre nem lehet igaz. Vagy van, vagy nincs, és akkor nincs. És hogyha van, akkor az, hogy mi százan megegyezünk abban, hogy nincs, nem változtatja meg a tényt, hogy van. Tehát az igazság létezik. Legfeljebb mi nem ismerjük. Az igazság létezik, legfeljebb mi vagyunk becsapva, és hiszünk egy hazugságban az igazság helyett. A legtöbb ember, aki állítja, hogy nincs igazság, nem él összhangban a saját állításával. Az illető reggel fölkel, lemegy az udvarra, és beül a kocsiába. A saját kocsiába. Az ő kocsiába. Ha odamész hozzá, és azt mondod neki, hogy te légy szíves, szállj ki az autóból, add ide a kulcsokat, én most elviszem az autódat, akkor azt mondja, áj, hogy képzeled? Hát úgy, hogy ezt most én elveszem ezt az autót, de nem veheted el, ez az én autóm. Hát ezt nem állíthatod. De állíthatom, mondja. És gyakorlatilag ezzel azt állítja, hogy igenis van igazság, ez az én autóm. És ez így van. És te nem mondhatod azt, hogy nincs így. Vagy mondok egy másik példát. Senki sem ugrik ki a 10. emeletről csak úgy. Mert pontosan tudja, hogy még hogyha szilárd hitet is vett abba, hogy nem fog lezuhanni, utána mégiscsak zuhanni fog. Hiába vitatkozunk mi arról a kérdésről, hogy van-e gravitáció, vagy nincs, és hiába állítjátok ti 10, hogy nincs gravitáció. Oké, gratulálok az állításodhoz, menj fel a 10-re és lép ki az ablakon. Senki nem fogja megtenni. Valójában a szívünk mélyén mindnyájan értjük, hogy van igazság, hogy vannak dolgok, amik rajtunk kívül állnak, nagyobbak nálunk, amik nem változnak meg attól, hogy mi mit gondolunk róluk, amiket meg kell ismernünk, és amikhez alkalmazkodnunk kell. És amilyen mértékben mi felismerjük a minket körülvevő valóságban az igazságot, azt, ahogy a dolgok vannak, és amilyen mértékben mi ezekhez alkalmazkodni tudunk, olyan mértékben kiegyensúlyozott boldog az életünk. A legtöbb ember tragédiája abból adódik, hogy a valóságtól, ami van, az igazságtól, ami van, egy bizonyos mértékben elrugaszkodottan él. Egy bizonyos mértékben elszakadva. A Dili házban, a Lipót mezőn, Józsi bácsi azt állítja, hogy ő Bonaparte Napóleon. Az ő életének az a tragédiája, hogy elszakadt az objektív valóságtól. Ő azt gondolja magáról, hogy ő Napóleon, holott nem az. Most ez eset nyilvánvaló. Ezen senki nem csodálkozik. De vajon az ember, aki mit tudom én, depressziós a munkahelyén, dühösen hazajön, és utána úgy kezeli a családját, mintha a családja tehetne arról, hogy a munkahelyén rosszul bántak vele, vajon ez az ember nincs elszakadva a valóságtól? Persze, ő is el van. Rákeni a családjára azt a bajt, amit valaki más okozott neki. Teljesen irracionális, a valóságtól elrugaszkodottan viselkedik. És ez előbb-utóbb válságba viszi az életét. Vajon az az ember, és most feltételezem, hogy van Isten, aki holott van Isten, úgy éli az életét, hogy nincsen. Vajon nincs elszakadva a valóságtól? És vajon ez a, hogy is mondjam, felelőtlenség nem okozhat-e problémákat, és én állítom, hogy igen. És gyakorlatilag a minket körülvevő valóság, a fizikai, társadalmi, biológiai törvények szigorúsága, az, hogyha 3 percig nem lélegzel, meghalsz, hogyha ha 2 hétig nem iszol, szomjan halsz, kell 2 hét, lehet, hogy nem is kell 2 hét, nem tudom, pár nap elég ahhoz, hogy az ember szomjan haljon. A minket körülvevő valóság mind arról beszél, hogy neked keresned kell a válaszokat, neked meg kell figyelned a környezetedet, neked kérdéseket kell föltenned, és ezekre a kérdésekre válaszokat kell keresned. És hadd mondjam azt, hogy a legtöbbünk eljutottunk odáig, hogy a látható világon, amely körülvesz minket, nem találjuk meg az életünk minden kérdésére a választ. Ha csak egy kérdést említek, egy drámait, a halál kérdését, ki tudja a választ a halálra, ki tudja... Melyikünk az, aki biztos lehet abban, hogy a holnapi napot is megéli? Bármelyik pillanatban történhet egy tragédia, és nincs rá válaszunk, hogy mi lesz utána. És ez ránk kiállt, és azt mondja, hogy figyelj, tedd fel a kérdést, keresd a választ erre a kérdésre. És én azt állítom, hogy van is válasz. Úgyhogy nézzük meg, hogy néz ez ki. Minden ember 2 valósággal kell, hogy szembenézzen. Az egyik a látható valóság. Ez az, amiben felnőttünk. A kisgyerek megszületik, felfedezi azt, hogy a sparhert forró, a mama mondta neki, rátenyerelt, megtanulta, hogy nem szabad hozzányúlni. A látható valóságban egész jól eligazodunk, mert hogy látjuk. Mész az úton, valaki rád kiált, vigyázz, gödör, oda nézel, és látod, hogy ott a gödör, látod, köszönöm, elkerülöd, semmi gond nincs vele. Télen, amikor hideg van, senki sem megy ki fürdőnadrágba az utcára, fölveszi a kabátot, habár ezt is tanultuk. A látható valóságnak a tényezői, törvényeit ismerjük és alkalmazkodunk hozzá. De a másik valóság, amely ugyanúgy ott van, az a láthatatlan valóság. Az a valóság, amely ugyanúgy megvan, de nem látható. És nem kell nagyon messzire menjünk, számtalan ilyen van. Itt van, az előbb említettük, a gravitáció. A gravitációt soha senki nem látta, de mindnyáján benne élünk és hat ránk. Ott van a mágnesesség. Mágneses erőteret soha senki nem látott, de hat ránk. Ott van a különböző tudományok területén, például egy elektron. Minden iskolában tanítják, hogy az atommagot elektronfelhő veszi körül, és az elektron ott kering. Senki nem látott még elektront. Pedig nagyon valószínű, hogy létezik, sőt, bizonyítani tudjuk, hogy létezik. A kínai nagy falat nem tudom, hogy személyesen közületek ki látta. Senki nem látta, de mégis közvetett információk, bizonyítékok alapján tudjuk, hogy van kínai nagy fal, és a valóságnak részeként kezeljük. Tehát van egy nem látható valóság körülöttünk. És állítom, hogy ez a valóság sokkal nagyobb a láthatónál. És állítom, hogy a kérdéseinkre, az életünk nagy kérdéseire a legtöbb válasz itt van. Viszont itt nehezebb tájékozódni. Vigyázz, gödör! A látható valóságban. A nem látható valóságban. És te nézed, és nem látod, hisz nem látható. Hogyan tudjuk akkor mégis megérinteni a nem látható valóságot? És a válasz az, hogy hit által. És hadd olvassam fel a Biblia idézetét a hitre. Zsidókhoz írt levél 11-ben találunk erre egy verset. Az első verset. Zsidókhoz írt levél 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És figyeljétek meg, itt van 3 kulcsszó a vers második részében. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Úgy is mondhatnám, hogy a nem látható dolgok valóságáról való meggyőződés. És 3 kulcsszó van, tehát a valóság, az, hogy nem látható, és aztán a harmadik a meggyőződés. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a hit valamiféle naív bizalom. Nem, a Biblia a valóságot akarja megragadni hit által. A Biblia azt mondja, hogy a valóságnak van nem látható része, és te ezt meg tudod ragadni. Nem arról van szó, hogy valami nincs, és mi kitaláljuk. Nem az a hit, hogy nincs Isten, és mi úgy képzeljük, hogy van, és akkor ebbe vetjük a bizalmunkat, mert ezt becsapottságnak vagy őrültségnek hívnám. Hanem gyakorlatilag a Biblia arról beszél, hogy van Isten, de te nem látod, de meg lehetsz győződve róla, hogy van, és ezt a meggyőződést fogjuk aztán hitnek nevezni. Aztán a másik rész, hogy nem látható. Erről beszéltünk az előbb. A szél egy jó példa. A szél naponként körülvesz minket. Magát a szelet nem látjuk, de közvetve a hatását, ahogy zúg a fák között, a bőrünkön, ahogy végig simogat, az, hogy fázunk tőle, vagy ha egy meleg szél jön, hogy épp melegünk van, ott van, valóságos, de nem látható. Tehát attól, hogy valamit nem látunk, attól még nem kell elkezdenünk úgy gondolkozni, hogy az lehet, hogy nincs is. És aztán a harmadik a meggyőződés. És Itt arról van szó, hogy nem egy naív bizalmunk van valamiben. Nem tudom, hogy van-e Isten, nem is vagyok benne biztos. De hát, mi egyebet tehetnék? Nem tudhatom, úgyhogy elhiszem. Nem, ezt naivitásnak hívják, naív hitnek, és a Biblia nem erről beszél. A naív hit valami olyasmi, mint amikor ketten korcsolyázni akarnak, ott állnak a tóparton, a tó be van fagyva, de senki nem tudja, hogy milyen vastag a jég. Nincsenek nyomok, senki nem volt még a jégen. És akkor én azt mondom, hogy gyerünk, menjünk rá a jégre. Te pedig azt mondod nekem, hogy hát de várjunk, tehát honnan veszed, hogy a jég elég vastag? Sehonnan. Nagyon sok embernek ilyen naív a hite. Remélem, hogy van Isten. Valaki mondta, hogy van Isten. Nem tudom. Nem, a Biblia arról beszél, hogy neked lehetnek meggyőződéseid. Ugyan nem láthatod Istent, de közvetett, indirekt, de igenis hiteles információk alapján neked lehet meggyőződésed arról, hogy van Isten. Valahogy úgy, mint ahogy mondjuk egy bíróság eljár. Történt egy bűncselekmény, senki nem volt ott, nincsenek szemtanúk. De valaki látott egy gyanúsítottat bemenni arra a helyre. Aztán megtanultuk, illetve megtaláltuk az egyik új lenyomatát valahol odabent. Aztán nincs alibija az illetőnek, aztán is sorolhatjuk, előbb-utóbb kapunk annyi indirekt információt, hogy ha bár még mindig nem látta senki a bűncselekményt, biztosan állíthatjuk, hogy az illető volt ott, elkövette, és a dolog bizonyított, és kész. És persze a bíróságok néha tévednek, de ennek gyakorlatilag a bizonyítási eljárásokban elkövetett hiba az oka, nem maga az eljárás helyessége vagy helytelensége. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy a Biblia kihív minket, egy kihívást állít mindnyájunk elé ezzel a definícióval. Tudnék azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Gyakorlatilag a Biblia azt mondja nekünk, hogy szerezd meggyőződést, gyerünk, járj utána. Azt gondolod, hogy nincs Isten? Oké, bizonyítsd be, járj utána. Ne elégedj meg egy feltevéssel. Azt mondod, hogy van Isten? Oké, járj utána, bizonyítsd be, hogy van, legyen meggyőződésed, menj mélyre. És ne felejtsük el, hogy mindjárt van szabadsága. Van szabadsága azt hinni, amit akarunk. Az az állítás, hogy mindenki azt hisz, amit akar, ez egyik oldalról igaz. Mert neked tényleg megvan a jogod arra, hogy azt mondd erről az üvegvázáról, hogy műanyagból van. És jogod van hinni ebben. De ez a hited nem ment fel a hited következményeitől. Neked van jogod azt mondani, hogy kiléphetsz a 10. emeleten az ablakon büntetlenül. És jogod van ezt hinni, és ki is léphetsz. De ez a hited nem ment meg a hited következményeitől. Úgyhogy nagyon fontos tudnunk, hogy miben hiszünk, és hogy miért hiszünk abban, amiben hiszünk. Úgyhogy gyerünk, fogadjuk el ezt a kihívást, és tegyük fel a kérdést, hogy mi van a nem látható valóságban. Mi van a valóság nagyobbik részén? Azt, amit csak hit által, indirekt információk, ból szerzett meggyőződés alapján tudunk megérinteni. Tegyük fel ezt a kérdést, és gyerünk, szerezzünk rá józan választ. És ez igazából a mai témánk. Hogy van-e Isten? Ha igen, akkor ezt honnan tudhatjuk, és hogyha igen, akkor Isten milyen, és ezt honnan tudhatjuk. Kezdjük. Albert Einstein mondta, hogy az emberiség össztudása kevesebb, mint a feltételezhetően létező össztudásnak az 1%-a. Gyakorlatilag azt mondja, hogy az emberiség tud róla, hogy van 100 csukott ajtó, de csak egyetlen egy ajtón tud bemenni, és annak az egyetlen egy szobának is csak egy részét ismeri. A maradék 99 ajtóról nincs fogalma, és nem is lehet fogalma. Az egzisztencialista ember abban hisz, hogy önmagából kiindulva, elkezdve kutatni a környezetét, előbb-utóbb megismerheti a teljes valóságot. Gyakorlatilag Albert Einstein azt állítja, hogy ez lehetetlen. Az ember képessége egyszerűen túl kevés ahhoz, hogy választ adjon arra a kérdésre, hogy mi van a maradék 99 ajtóban. És valójában, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy van-e Isten, akkor azt a kérdést tesszük fel, hogy mi van a 99 általunk ismeretlen, számunkra zárt ajtó mögött. Mert ahhoz, hogy biztosan állíthassuk, hogy nincs Isten, be kéne tudnunk menni mind a 99 ajtón, és meg kéne tudnunk nézni, hogy ő ott nincs. Ha csak egy ajtó marad, ha csak egy szobának egy sarka marad, ahova nem tudtunk benézni, Isten akár ott is lehet. Úgyhogy egy dolgot már tudunk, nem állíthatjuk biztosan, hogy nincs Isten. De egyelőre még azt sem állíthatjuk, hogy van. De egy dologban megnyugodhatsz, az, hogy te nem láttad Istent, hogy te még nem találkoztál vele, az nem jelent semmit. Oké? Okay? És még egy dolgot megállapíthatunk, hogy az embernek elindulva, Istent keresve nincs esélye megtalálni Istent. Lehetetlen. Egyetlen esetet kivéve. Ha csak Isten, aki valahol ott él a 99 ajtó mögött, ki nem jön hozzánk, és meg nem mutatja magát nekünk. Tehát gyakorlatilag Istent megismerni az embernek lehetetlen lenne, ha csak Isten nem tenné meg az első lépést. És ez változtat a gondolkodásmódunkon. Akkor már nem azt mondjuk, hogy hát én nem láttam Istent, én itt élek, én ezt csináltam, ott nincs Isten. Hanem akkor azt mondom, hogy mi, hadd nézzek körül. Vajon Isten nem hagyott-e egy névjegyet valahol? Vajon Isten nem hagyta-e a kezenyomát valahol a környezetemben? Vajon Isten nem szólt-e valamilyen módon, és én csak nem vettem észre? És hadd mondjam, hogy erre a kérdésre az a válasz, hogy de igen, szólt, de igen, ott hagyta a névjegyét, sőt, úgy hagyta ott a névjegyét, hogy neked meggyőződésed lehet. Nem névjegyeket hagyott, hanem bizonyítékokat. Szikla-szilárd bizonyítékokat. Olyan bizonyítékokat, amely bizonyítékok alapján a világ bármely bírósága kész lenne ítéletet, jogerős ítéletet hozni, ha elé tárnánk, és azt kérdeznénk, hogy van-e Isten. Meg kéne, hogy vizsgálja, és azt kéne, hogy mondja, nem tudunk mit csinálni, nem tudjuk megcáfolni, kell, hogy legyen. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Ennek a találkozásnak, az Istennel való találkozásnak van néhány előfeltétel, ezeken szaladjunk végig. Nagyon röviden. Az első, hogy Istennek kell kezdeményeznie. Oké, ezt tisztáztuk. A második az az, hogy a mi részünkről egy bizonyos alázatra van szükség. A mai embernek egy másik problémája az, hogy szeret úgy gondolkozni, hogy én vagyok a világegyetem középpontja. Igenis a világnak illik hozzám igazodnia. Ha Isten akar velem találkozni, tudja, hol lakik, jöjjön el. Nem. Egy alázatra van szükség. Hadd mondjak egy nagyon közeli példát. Én adok nektek 1 millió forintot. Oké? Zokszó nélkül ingyen ajándékba 1 millió forintot, de Bélapát falván fogom odaadni holnap éjfélkor. Most te mondhatod azt a rosszul értelmezett szabadságodra hivatkozva, hogy én nem megyek Bélapát falvára. Én a Tökéri utca 42-ben Budapesten akarom megkapni holnap délután az 1 millió forintot. Mondhatod? Mondhatod? Megkapod az 1 milliót? Nem, mert én Bélapát falván leszek éjfélkor, és ott osztam az 1 milliót. Úgyhogy Isten határozza meg, hogy hol találkozunk. Isten határozza meg, hogy milyen alapon találkozunk. És nekünk igenis egy kicsit meg kell hajtanunk a fejünket, és azt kell, hogy mondjuk, hogy oké, ha akarok veled találkozni, akkor oda kell mennem arra a helyre, ahol te tényleg ott vagy. Azt a helyet kell keresnem, amit te adtál meg nekem. A következő, hogy szükség van egy bizonyos nyitottságra. Félre kell, hogy tegyük az előítéleteinket. Félre kell, hogy tegyük azt, amit eddig gondoltunk. Mert hadd mondjam azt, hogy a legtöbb előítéletünk hazugság. Láttuk a keresztes hadjáratokat, és ha egy olyan Isten, amelyik gyilkolni tud, azt abban én olyan Istenben nem hiszek. Oké, ki mondta, hogy a keresztes hadjáratok mögött Isten áll? Azért, mert az ő nevében csinálták? Azért, mert valaki az ő zászlaját lobogtatta? Hadd mondjam azt, hogy a keresztes hadjáratokhoz Istennek annyi köze van, mint tyúknak az ABC-hez. A legtöbb vallást, hogyha nézzük, furcsa szertartásokat, teljesen az életünkkel, az emberségünkkel össze nem egyeztethető életviteleket. Ki mondta, hogy ennek van köze Istenhez? Nem azt? Ki mondta? Isten? Biztos vagy ebben, hogy Isten mondta? Biztos vagy, hogy a vallásos szertartások mögött Isten van? Úgyhogy tedd félre az előítéleteidet. A következő, hogy meg kell, hogy legyen, még egy van itt, a felelősség. A felelősségtudat. És én ezt most komolyan mondom. Ha nincs Isten, ha kiderül, hogy nincs Isten, akkor ne tegyünk úgy, mintha lenne. Mert akkor bolondok vagyunk. Oké? De ha van Isten, akkor én nem akarok úgy élni, mintha nem lenne. Ha én egy palotában élek, és annak a palotának van egy ura, akkor én nem akarok úgy tenni, mintha az úr nem is létezne. Ha van egy király, és én annak a királynak az országában élek, az ő törvényei alapján, ha ő ad nekem ételt, italt, ha ő ad nekem életet, ha ő úr mindenek felett, akkor én nem akarok úgy tenni, mintha nem ő lenne. Akkor én úgy akarok élni, hogy ő van. És van felelősségem. Van felelősségem. Oké, és a következő feltétel, az utolsó, hogy meglegyenek a kommunikáció feltételei. Egyszer valaki azt mondta, hogy Isten annyival nagyobb az embernél, hogy az ember Istenhez képest szinte csak egy hangya. És akkor erre mondja valaki, hogy ha én csak egy hangya vagyok, hát akkor soha az életben nem érthetem, hogy Isten mit mond. Hát akkor lehetetlen kommunikálni, én is beszéltem legutóbb egy hangyához. Mondtam neki, hogy hogyan kell gulyáslevest főzni, és nem értette. Onnan tudom, hogy másnap mentem vissza, és mindig bogarakat gyűjtöttek. Isten biztosította a kommunikáció feltételeit. Ugye a Biblia azt állítja, hogy Isten teremtette az embert a maga képére. És Isten adta az embernek a nyelvet. Hogy Isten teremtette az embert a maga képére, az azt jelenti, hogy Isten személy, és mi is személyek vagyunk. Te, mint személy tudsz gondolkozni, értelmes vagy, logikus vagy, racionális vagy. Isten is ilyen. A maga képére teremtett. Te verbálisan tudsz kommunikálni szavakkal, és a szavaid igenis leképzik a valóságot. Kérek egy teját. Jó, lehet, hogy mit tudom, egy gyümölcs teját kapsz, lehet, hogy fekete teját, de teját fogsz kapni. Ez a szó, hogy kérek egy teja, egy valóságnak egy részét nagyon szigorúan megfogalmazza, úgy, hogy a nyelv alkalmas a kommunikációra. Senki se fog neked gépsonkát hozni, amikor teját kérsz. Vagy ha igen, akkor az illetőnek a problémája, és gyorsan elepleződik. Úgyhogy a kommunikáció biztosítva van. Most akkor nézzük meg, hogy akkor hol találjuk Istent. És ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz, hogy felismerjük Isten új lenyomatait, ahhoz most szaladjunk előre egy picit. Arra kérlek titeket, hogy fogadjatok el egy előfeltevést. Fogadjátok most el, anélkül, hogy ez bizonyított lenne, hogy Isten az, akinek a Bibliában leírta magát. Oké? Induljunk ki ebből. Kezdjünk el ezen az alapon gondolkozni, menjünk végig egy bizonyítási eljáráson, és a bizonyítási eljárás végére be lesz bizonyítva, hogy a kiinduló pontunk igaz volt. És így igazolt, hogy... Mert hogyha nem így indulunk ki, akkor néhány fogalom nagyon nehezen lesz érthető. Viszont így a Bibliára támaszkodva néhány fogalmat a helyére tudok tenni. Tehát, hogy nézzük meg, hogy milyen Isten. Isten először is személy. És mint személynek vannak jellembeli tulajdonságai. A legtöbben azt gondolják, hogy Isten egy ilyen nagy erő, egy ilyen... Egy névtelen trutymó valahol odafönt, aki... nem, vagy értitek? Tehát, hogy nem. Egy személy az, aki neve van, jelleme van. Ha én bármelyik kötöket csak rossz néven szólítalak, Péter, ugye? Szólítom a Csabát, és már rázza is az ökét. Nem tehetem, mert ő az, aki. Ki vagy te? Erre a kérdésre van egy igaz válasz, és ez a válasz az, hogy ő a Csaba, és egy csomó tulajdonságát el tudnánk mondani. Isten is ilyen, ő valaki, és nem határozhatod meg egy trutymóként, hogyha ő tényleg személy. És ez szerint ő azt állítja magáról, hogy Isten igazság, igazságos, mint személy, szerető, mint személy, és kegyelmes, mint személy. Nagyon sok egyéb tulajdonsága is van, de ezekben most nem menjünk bele, mert elfogy az időnk, utána tudsz ennek nézni, még százszor, ezerszer, rengeteg nagyon jó könyvet tudsz erről olvasni. Következő, hogy vannak fizikai, idézőjelbetéve fizikai tulajdonságai, tehát jelenvonásai. Isten mindenütt jelen való. Ami azt jelenti, hogy mindenütt jelen van. Benned is? Igen. Ha mindenütt jelen van, a hűtőszekrényben is ott van? Igen. És a föld belsejében is ott van? Igen. Minden tudó. Minden tud? Igen. Azt is tudja, amit most gondolok? Igen. Azt is tudja, amit tegnap gondoltam? Igen. Azt is tudja, amit holnap fogok gondolni? Igen. Minden tudó. Azt is tudja, hogy hány atomból áll a Jupiter? Igen, tudja. Azt is tudja, hogy pontosan milyen messze van a nap? Igen, tudja. Minden tud. Teljes bölcsességű, ami azt jelenti, hogy a meglévő ismeretét tökéletesen tudja alkalmazni. Tudja, hogy mit, hogyan jó csinálni. Minden kérdése tudja az abszolút választ, tudja az abszolút módszert. Ha van egy célja, akkor tudja, abszolút mértékben tudja, hogy ezt a célját hogyan tudja elérni. Isten szuverén, ami azt jelenti, hogy nem függ senkitől. Senkinek nem tartozik semmivel. Mindent szabadon, teljhatalmulag tesz. Egyetlen egy dolog korlátozza Istent, a saját jelleme. A saját igazságossága, szeretete és kegyelme. Bármit megtehetne, de nem tesz meg semmit, ami a saját igazságosságával ellentmond. Ha ő megállapít egy törvényt, akkor ő alázatos lesz. Ahol az alázat azt jelenti, hogy alkalmazkodik a törvényhez. Ha ő azt mondja, hogy a bűn rossz, és én nem vétkezem, akkor ő ehhez tartani fogja magát, a bűn rossz, és ő nem fog vétkezni. nézzük meg, milyen tulajdonságai vannak Istennek, még mindenható, ami azt jelenti, hogy a képességeinek a száma végtelen, bármit megtehet, bármit képes megtenni, nincsenek korlátai. Milyen tulajdonságai vannak Istennek még? Minden tudom, minden ható, minden, hogyha öröktől fogva örökké létező. Neki nincs kezdete, és nincs vége. Mózesnek az égő csipkebokorban úgy mutatkozott be, hogy én vagyok az örökké való vagyok. Én vagyok a vagyok. Ami azt jelenti, hogy én vagyok a létezés, engem senki nem hozott létre, én sose kezdődtem, mindig voltam, most is vagyok, és örökké leszek. Örökké való. Valami olyasmi kezd itt kirajzolódni, ami messze felülmúl mindent. Ezek olyan fogalmak, végtelen, Isten végtelen, végtelen. Meg se tudjuk ezt érinteni. Valami olyasmivel állunk akkor most már szemben, amit nagyon nehéz korlátozni. Isten teremtette a világot 6 nap alatt, mondja az első Mózes könyve. Hát 6 nap alatt, ki képes 6 nap alatt teremteni egy ilyen univerzumot? Hát az a végtelen, mindenható, mindentudó Isten, akiről a Biblia beszél, őt nem korlátozza semmi. Ő tér és idő felett van. Lesz egyszer egy világvége, ki hiszi ezt? Hát az idő az van, és mindig is lesz. Nem, az időt Isten hozta létre azért, hogy létrehozzon egy teret, ahol mi élhetünk. Úgyhogy az ember alázata kezd nőni. Kezdünk jobban odafigyelni, akkor amit is mond még a Biblia? És most nagyon röviden hadd meséljem el a sztorit, hogy mi történt. Csak azért, hogy el tudjuk ezt képzelni. Ne értsétek félre, most nem leszek teológiai, most nem leszek precíz. Képeket fogok használni, hasonlatokat, amik sok szempontból nem precízek, de elmesélik a történetet. Tehát Isten él az örökké valóságban, és ő szent hármasság. Egy Isten, de 3 személy. Ami azt jelenti, hogy létezik kommunikáció Istenen belül, létezik kapcsolat, szeretet Istenen belül. Mi 3-an vagyunk, Isten. És tudunk egymással beszélni. Az Atya beszél a Fiúval, a Fiú az Atyával, a Szent Szellem az Fiúval, a Szent Szellem az Atyával, és így tovább. És ők egymás közt eldöntötték, hogy teremtsünk embert. Azt mondták, hogy legyen családunk. Nekünk van egy nagyszerű tulajdonságunk Istennek, szeretet vagyunk, bölcsesség vagyunk. Gyerünk, osszuk ezt meg, gyerünk, hadd dicsőüljön meg az, aki mi vagyunk. Hadd mutatkozzék meg. Amikor a fény a légüles térben megy, nem látja senki, az ereje ott van, az energiája ott van, a benne lévő nagyszerűség ott van, de nem látja senki egészen addig, amíg neki nem ütközik valaminek. És akkor látod, fény. Isten is ugyanúgy van, de meg akart dicsőülni, meg akart mutatkozni. Családot akart magának. Olyan lényeket, akiket önmagaként szerethet. Királyokat, uralkodókat, akikkel megoszthatja a trónját, családot. És azt mondta, hogy teremtsünk embert a magunk képére szabad akarattal. Ami azt jelenti, hogy mi is személyek vagyunk, ahogy kinézünk, mint ember, minden képességünk megvan a mi Istennek, mint személynek, képesek vagyunk az értelemre, a tudásra, a szeretetre. De nekünk csak a képességünk van meg. A szeretet maga Istennél van. Én képes vagyok tudni, de a tudás Istennél van. Isten elmond nekem valamit, és akkor tudom. De amit elmond, képes vagyok megérteni. Szabad akarattal. És a szabad akarat azt jelenti, hogy választhatok. Vajon szabad akarat-e az, amelyik nem választhat? Szabad vagy. Oké, mit kezdjek a szabadságommal? Választ. De hát mi között? Nincs mi között választanom. Úgyhogy Isten egy olyan világba tette az embert, ahol választhatott közte, a vele való együttlét, és a tőle való elszakadás, a tőle való függetlenség között. Isten betette Ádámot és Évát az Édenkertbe, ahova tett egy fát, amiről nem ehetett. Tett egy olyan fát, amiről, hogyha eszik Ádám vagy Éva, akkor gyakorlatilag a függetlenséget választotta. Miért tette ezt? Mert ez a szabadság feltétele. Akkor vagy szabad, ha választhatsz. Ha nincs választási lehetőséged, akkor az nem szabadság. Hogyha Isten egy családot akart, ahol a család őt szereti, akkor vajon milyen szeretet az, amit kényszerből szeret? Az nem szeretet. Megadom a szabadságot, hogy vagy engem válasz, vagy a függetlenséget. És hát tudjuk, hogy az ember mit választott. A függetlenséget választotta, megette azt a bánatos gyümölcsöt. És elszakadt Istentől. Gyakorlatilag az ember elkövette az első bűnt. És Isten szent, ez egy következő tulajdonsága. És a szentség azt jelenti, hogy ő tökéletes jóságban lakik, a tökéletes tisztaságban lakik. Ő azt mondja, hogy aki én vagyok, az jó, fehér. És a fehér jó, a fehéret tartsuk meg fehérnek. minden, ami én rajtam kívül van, az rossz és fekete. Ha te egy tökéletesen jó világban élnél, be akarnád engedni a rosszat abba a világba? Nem, itt ingatjátok a fejeteket, nem, és Isten is így döntött. A bűn zsoldja a halál, mondja Róma 6.23, ahol a halál az Istentől való elválasztottságot jelenti. Ádám, vétkeztél, el kell, hogy válasszalak magamtól, mert fekete lettél, és a feketét a fehérben nem tarthatom meg. Isten elszakadt az embertől, és inkább fordítva mondom, ember szakadt el Istentől, és ezzel gyakorlatilag az ember tragédiája kezdetét vette. Mert hogy az ember arra lett teremtve, hogy Istennel közösségben legyen. Arra lett teremtve, hogy Isten kezét fogva járjon a világban. Arra lett teremtve, hogy uralkodjon Istennel a trónon. De nem Istentől függetlenül. Istentől függetlenül az ember kicsi, nyomorult, téves, bűnös, hibákat követel, hibára halmoz, tönkreteszi a saját életét, mások életét, rossz bizonyság, gyakorlatilag az egész dolog nem működik. A bűn zsoldja a halál, elszakadtunk Istentől. Tragédia. De Isten továbbra sem szűnt meg szeretni az embert. Azt mondta, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, de én ezt rendbe hozom. Én teremtettelek, te követted el a bűnt, erről nem én tehetek. A bűnöd ára zsoldja végtelen. Az adósságod végtelen. Ki képes egy végtelen adósságot megfizetni? Csak is egy végtelen Isten. Úgyhogy Isten azt mondta, hogy oké, én megfizetem az árat. Én jóvá teszem. Én megfizetem a te adósságodat. És gyakorlatilag született egy terv, a megváltás terve. És ez a terv úgy lett végrehajtva, hogy két dolgot tesz. Egyrészt kommunikálja az ember felé, aki elszakadva Istentől már azt is elfelejtette, hogy Isten egyáltalán van. Menj ki az utcára és kérdezd meg az embereket, hogy van-e Isten. Mit fognak mondani? Hát ki tudja. Ó, valószínűleg nincsen. Mi a teremtmények, annyira elszakadtunk Istentől, hogy mára már Isten létezésében is kételkedünk. Tehát a megváltási tervnek két feltétele van. Az egyik az, hogy Isten kommunikálja felénk, hogy nem, én vagyok, és utána maga a megváltás. Miért van erre szükség? Miért van erre a kommunikációra szükség? Mert Isten tiszteli a szabad akaratunkat. Szabad akaratunkból Ádám annó fordult el Istentől, és ugyanígy szabad akaratunkból kell, hogy visszaforduljunk. Isten soha nem fog semmit ránk tukmálni, kommunikálni fog felénk, mutatni fog nekünk, ránk fog kiáltani, hogy ébredj föl, vedd észre, hogy valami hiányzik az életedből. Azt az űrt nem fogja betölteni a szívedben sem a pénz, ha bár pénzre szükséged lesz, nem fogja betölteni sem a kapcsolatot, ha bár a kapcsolataidra szükségek lesznek. Az az űr azért van ott, mert én hiányzom belőle. De nem fogom ráerőltetni a szeretetemet senkire. De kínálom. És akkor mi fölnézünk, és azt kérdezzük, hogy Isten, hát hol van ez az üzenet? Hol szólsz te hozzánk? És itt kezdődik a bizonyítás. Figyeljetek! Isten két módon szólt hozzánk. Általánosan és specifikusan. Az általános kijelentése több részből áll. Az általános kijelentés arról, hogy minden emberhez eljutott. Isten azt mondja, hogy ez a kijelentés elég nagy ahhoz, hogy senki sem mondhassa, hogy hát honnan tudhattam volna. Isten azt mondja, hogy az általános minden emberhez eljutó kijelentés alapján minden embernek föl kéne tenni azt a kérdést, hogy hát van Isten? És ez a következő. Az első a teremtés. Körülnézel, és látsz egy világot, egy világegyetemet magad körül, amely egy okozat. És gyakorlatilag azt tanultuk, hogy minden okozatnak van egy oka. Tehát a teremtett világ feltételez egy okot. Hogy került ez ide? A teremtett világot látva fel kéne, hogy tegyük a kérdést, hogy honnan jött a létezés, honnan jött a világ. A második a teremtett világnak a rendje. Képzeld el, hogy itt arról van szó, hogy a teremtett világ összetettsége, bonyolultságát látva, a szervezettségét, a benne megfigyelhető tervezettséget látva, egy tervezőre, egy értelmes tervezőre kéne, hogy következtess. Mondok egy példát, sétálgatsz a sivatagban, és egyszer csak találsz a homok kellős közepén egy gyönyörű szép aranyórát, egy zsebórát. Lehajolsz, és azt mondod, jé, hogy mit nem csinál a véletlen, a homok, a szél, a homokszemek elég sokáig való keveredése, micsoda csodákat hoz létre. Ezt fogod mondani? Nem, azt fogod mondani, hogy ki veszítette el ezt az órát, és vajon ki gyártotta le, és megnézel a hátoldalán, hogy ki az órás. A bonyolultságát a dolognak látva nem fogod azt mondani, hogy biztos a véletlen, hanem gyakorlatilag, oké, most akkor már belementünk, evolúció. Ugye az evolúció azt mondja, hogy az őslevesben elég sokáig keringtek az aminosavak, aztán egyszer csak összeálltak, aztán az aminosavak összeálltak, és aztán lett egy sejt, és aztán minden összeállt, és a végén kimászott a béka a vízből, és aztán stb. Oké, ez az elmélet ellentmond, drámaian ellentmond a termodinamika egyik főtételével, ami gyakorlatilag azt mondja ki, hogy egy zárt rendszerben külső energiabevitel nélkül a dolgok a rendezett felől mindig a rendezetlen felé haladnak. Nézd körül a szobádban, miután két hétig nem takarítottál. Fogod látni, mire gondolok. Mondok egy másikat. Az, hogy az az egyetlen bánatos első fehérje molekula összeálljon, az első annyi aminosavnak kell olyan bonyolultan összerakódnia, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogyha egy repülőgép temetőn végig szánt egy forgószél, miután elhagyta a temetőt, egy feltankolt, felszállásra kész jumbo jetet hagyjon maga mögött. Egy fehérje molekulának. És hadd mondjam azt, hogy amint összeállt, mondjuk véletlenül az első fehérje molekula, azonnal szét kellett volna esnie, mert szétesnek. Hát nézd meg egy tetemet. Ás ki egy háromnapos madárhullát, amit eltemettél. Fogod látni, hogy hány fehérje molekula állt benne össze. Nem összeállnak, szétesnek. Oké. Ennyit az evolúcióról. Úgyhogy a következő általános kijelentés az ember létezése. Tehát, hogy te létezel, önmagadra nézel, és azt mondod, hogy hát gondolkozom. Hogyan? Akkor nézem a kutyámat, az csinál dolgokat, de nem gondolkozik. Magyaráztam neki is a bográcsleves, de azt nem értette. Úgyhogy, hogy én egy értelmes lény vagyok, egy erkölcsi lény vagyok, különbséget teszek jó és rossz között. Én nem teszek különbséget jó és rossz között. Oké, add ide a pénzedet. Nem adom. Miért? Mert az rossz. Nem jó. Akkor csak különbséget teszel jó és rossz között. Erkölcsi lény vagy. Kell, hogy legyen egy erkölcsi teremtő. Ez nagyon fontos. Nem erkölcsi nem hoz létre erkölcsit. Alacsonyabb szervezettségű dolog nem hoz létre magasabb szervezettségűt. Soha. Lehetetlen. Zárj össze két macskát, sose fognak... Még az embernek se sikerült. Az élet önmagában egy csoda. Soha senkinek nem sikerült a világtörténelem során élettelenből élőt létrehozni. Oké, tehát az, hogy élet van, és az, hogy te, mint ember értelmes lényként létezel, fel kell, hogy tegye a kérdést, hogy ki a bánat tett engem ide? Mert hogy ugye a forgószél nem rakott össze, és ha össze is rakott volna, nem tudom, hogy honnan lettem volna értelmetlenből értelmessé. Úgyhogy hát ki van? Mi ez? És akkor nézzük meg, hogy akkor mik a speciális, a különleges kijelentések. Isten azoknak ad ilyen plusz kijelentést, akik ezekre az alap kijelentésekre jól reagálnak. Tehát, hogyha valaki a szívében azt mondja, hogy nézem az eget, ott az a végtelen, mennyi csillag, mi van ott mögötte? Hova megyek én? Már eltelt az életem fele, és itt vannak a kérdéseim. Mi lesz velem? Ezt Isten hallja. És ennek az embernek Isten fog adni plusz kijelentést, az útjába sodor hívőt, az kezébe ad egy bibliát, egy könyvet, mit tudom én. Oké, és akkor mi a különleges kijelentés? Sok van közülük, mi most csak kettőről fogunk beszélni. A Bibliáról és Jézus Krisztus személyéről. És megkérnélek titeket, ha nincs melegetek van? Nincs melegetek? Nincsen? Ezt az ajtót kinyitom, jó? Ezt kinyithatom? Akkor csak nekem van melegem. Kezd izgalmassá válni a téma. Nagyon rövidek leszünk, innentől már csak percek kérdése, és látni fogjuk az összképet. Oké. Tehát Isten azt mondja, hogy ti sose jöhettek rá, hogy én vagyok-e, ha csak én nem mutatom meg nektek. Sose tudjátok meg, hogy milyen vagyok abból, hogy nézitek az eget, ha csak én nem adok egy leírást, egy személy leírást magamról. Sose tudjátok meg, hogy hogyan mentettelek meg titeket, hogy mi a megváltás, hogy hogyan küzdöttem le a halált, ha csak nem mondom el nektek. Úgyhogy elmondom. Sőt, azt is mondjátok néha, hogy hát Ha van Isten, miért nem jön el és mutatja meg magát? Oké, eljövök és megmutatom magam. Isten itt volt a Földön 2000 évvel ezelőtt, az Úr Jézus Krisztus, a mindenható Isten testben, és megmutatta magát. És ezt állítom, és állítom ugyanúgy azt, hogy a Biblia minden egyes betűje Isten által ihletett. Isten, mondhatjuk úgy, hogy emberek által, de Isten kezével írt könyv. Minden egyes szava ennek a könyvben a teremtő, a minket teremtő, a minket szerető Istenünk üzenete, levele felénk. Hogyan kell élni, mi a válasz az életre, mi a válasz a kérdésedre, mi a megváltás, kicsoda Jézus Krisztus, és mindez, figyeljetek, bizonyítva. Ez a lényeg. Oké, hogyan bizonyítva? Jogi és történelmi bizonyítékokkal. Oké, ha én be tudom bizonyítani a Bibliáról, hogy a Biblia igaz, már nem kell foglalkoznom se a Koránnal, se a hinduizmussal, se semmi mással. Miért? Az antitézis gondolkodás miatt. Gyakorlatilag, hogyha a csésze, maradjunk a vázánál, a váza üvegből van, és ezt be tudjam bizonyítani, utána nem kell arról beszélnem, hogy nincsen műanyagból. Igaz? Ha be tudom bizonyítani, hogy üvegből van, akkor ez a bizonyítás kizárja az összes többi lehetőséget. Stimmel? Ha be tudom bizonyítani, hogy a Biblia Isten kijelentése, és a Biblia azt állítja, hogy nincs más kijelentés tőlem, csak ez, akkor gyakorlatilag el van döntve, hogy a Koránt már nem kell olvasni, és hogy ezt viszont igen. Hogyan tudom ezt bebizonyítani? Nézzük meg, hogyan keletkezett a Biblia. A Biblia időszámításunk előtt 1600-ban kezdődött el, tehát nem 1500 körül kezdték el írni. Írták 1500-tól idő előtt 400-ig, tehát 900 éven keresztül. Jól mondom, az 900? Nem, az 1100 év. Olyan 1000 éven keresztül körülbelül. Na most, ez részletkérdés. Van a könyvek elő, utána lehet nézni, én ennyire nem vagyok melankolikus, precíz részletekre, annyira elnagyolom. De a lényeg ott van. Úgyhogy több mint 40 szerző írta, úgynevezett proféták. 40 olyan ember, akik egymást nem ismerték, nem tudták, mert hogy az egyik meghalt, mire a másik megszületett, úgyhogy keveset beszéltek egymással. Más társadalmi rangban éltek, ez egyik király volt, a másik koldus, a harmadik hadvezér, mit tudom én, mindenféle emberek voltak. És gyakorlatilag mindegyik írt könyveket. És legtöbbször nem is tudtak róla, hogy a könyveikben proféciákat tesznek. Jövendőléseket. Értitek ezt a szót? Valaki a múltban megmondta, hogy mi lesz a jövőben. És öt különböző dologra tettek jövendőléseket. Először is a zsidóságra, mint népre. Megjövendőlték például, hogy a zsidóság szétszóratik, 2000 évig szétszórva marad a világ minden országában fognak zsidók élni, de megmaradnak zsidónak, és aztán 2000 év után, és ez egyedülálló dolog, ez semmilyen más néppel nem történt meg a világtörténelemben, megint összegyűjtlek titeket, mondja Isten a Bibliában, és megint nemzet lesztek nyelvvel ugyanazon a helyen, ahol azelőtt éltetek. Meg van jósolva a Bibliában. A zsidó, meg van jósolva Jeruzsálem lerombolásának az ideje, hogy kőkövön nem marad. A jeruzsálemi templomot azt hiszem a babilóniaiak, de ezt bocsássátok meg, ha nem ők voltak, valami ilyesmi. Jól mondom, ők voltak? Mindegy, lerombolták. És amikor felgyújtották a templomot, idő után 70-ben, a dátum meg volt jósolva, elolvadt az aranykincs és befolyt a kövek közé. Úgyhogy azért, hogy az aranyat ki tudják venni, kőről kőre lebontották a templomot. Meg volt jósolva. Na most, tehát zsidóságra. Utána magára Jeruzsálemre, más városokra is, különböző városoknak a pusztulása, ahogy hogyan foglalják el majd népek, milyen csellel, pontosan le van írva. Oké, akkor jóslatok, és ezt hadd mondjam nagyon hangsúlyozottan, az eljövendő messiásra. A zsidóság egy borzasztóan hívő, vallásos nép volt, ahol az egész életük az Isten hit körül forgott, iszonyatos szigorral. Ha valaki a törvényt megsértette, megkövezhették. Ha valaki fát gyűjtött szombaton, amit a törvény tiltott, azonnal megkövezték. Gyakorlatilag az Isten hit kérdés a legnagyobb kérdés volt az idő előtti zsidóság életében. És végig várták a messiást. Isten arról tanította őket a profétákon keresztül, hogy eljövök egyszer közétek, és én megváltlak titeket. És gyakorlatilag a messiásra van a Bibliában kb. 330 jóslat. Hogy ki lesz ez az ember, hol fog születni, hogy Betlehemben születik, hogy szűzasszonytól születik, hogy kezét, lábát át fogják szúrni. Gyakorlatilag ezt akkor lett megjósolva, hogy keresztre feszítik, amikor a keresztre feszítés még nem létezett, mint végrehajtás, mint ítélet végrehajtási módszer. És gyakorlatilag úgy van Dávid Zsoltárában megírva, hogy kezedet, lábadat átszúrták. Hogy 30 ezüstért fogják elárulni, olyan ez, mintha most megjósolnám, hogy 3000 év múlva Bélapád falván valakit eladnak egy telket 2853 forintért. Hihetetlen precíz jóslatok, hogy meg fog halni, eltemetik, és hogy harmadnapon föltámad. Tehát Jézusról jóslatok 330 fölötti. Aztán jóslatok az utolsó időkről, azokról a korokról, amiben mi most élünk. Például az egész világ látni fogja két halott ember testét Jeruzsálem utcáin. Hogyan láthatná az egész világ Jeruzsálem utcáin két halott ember testét? CNN nélkül, TV nélkül, és ezt megjósolták több mint 3000 évvel ezelőtt. Megjósolták az egy világrend létrejöttét, ami felé most haladunk. Mindenhol azt látjuk, hogy egy nép, egy nemzet, az egész világ egysége a Bibliában benne van. A történelemnek minden nagy lépcsőfoka a Bibliában benne van. És a végén az ezer éves királyságról, egy eljövendő korszakról jóslatok. Na most a lényeg az, hogy kb. 6000 jóslat, amelyek bekövetkezhettek, mind bekövetkeztek. Hiba nélkül. 6000 precíz jóslat, a nagy százaléka bekövetkezett. Az emberek nem jósoltak szívesen akkoriban. Ha egy proféta hamis proféciát tett, ami nem jött be, azonnal megkövezték. Ha nem Isten által szólt a proféta, megkövezték, ha ez valahogy kiderült. Na, most ez gyakorlatilag semmi más nem bizonyít, csak azt, hogy létezik egy transzcendens lény, egy tér és idő felett álló lény, aki képes volt üzenetet adni embereken keresztül is azt lejegyezni, az év ezredeken keresztül ezt összefogni, és olyan jóslatokat tenni ebben az üzenetben, ami korrektül jóslatról jóslatra bekövetkeznek. De ez még nem bizonyítja azt, tehát ez bizonyítja egy isteni lény létezését, de nem bizonyítja azt, hogy a jóslatok közötti részek a Bibliában is igazak. Ugye egy jóslatról mikor derül ki, hogy igaz? Amikor bekövetkezik. Úgyhogy amikor bejött a jóslat, akkor tudjuk, hogy itt van egy igaz dolog leírva. De mi van közte írva? Mert két jóslat között ott van az, hogy én hogyan éljek. Azt is elhihetem? Honnan tudhatom? És innentől válik fontossá, rettentő fontossá Jézus Krisztus személye. Tudnék, Jézus Krisztus itt járt a Földön, ő volt Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, Szent Háromságból a Fiú Isten testé lett, egészen Isten volt és egészen ember. És ezt bizonyította sok csodával, sok jellel, és ő ismerte a Bibliát, ő ismerte ezeket az írásokat, és ő állította róluk Máté 5.18-ban, hogy egyetlen pont, egyetlen vessző, egyetlen ióta nem múlik el a törvényből, ahol a törvény szó a zsidóságnál az egész írást jelentette, anélkül, hogy meg ne valósuljon. Tehát Jézus Krisztus állította a Bibliáról, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig a mindenható Isten szava, úgyhogy számunkra tekintély ez alapján élhetünk, itt a válasz az életünkre. És ha még mindig józanok vagytok, akkor most fel kell, hogy tegyétek a kérdést. Na jó, de honnan tudhatom, hogy Jézus tényleg Isten volt-e? És ezt a kérdést fel kell, hogy tegyétek. És tegyük fel ezt a kérdést, kicsoda volt Jézus Krisztus? És több változat van itt. Valaki azt mondja, hogy csak legenda volt. Én azt gondolom, hogy ezt csak olyan emberek mondják, akiknek a történelmi tudása egyenlő a nullával, vagy csak nagyon kicsi. Gyakorlatilag Jézus Krisztus élete egy jobban dokumentált élet, mint Napóleoné, Julius Cézáré és nem tudom. A második világháborúról majdnem, hogy nem tudunk annyit, mint Jézus Krisztus életéről. Az, hogy ő létezett, hogy ő megszületett, hogy Jeruzsálemben élt, hogy 3 évig szolgált, hogy tanított, hogy meghalt, hogy keresztre feszítették, ez tény vitathatatlan. A legnagyobb ateisták sem cáfolják. Akkor mi a következő lehetőség? Van, aki azt mondja, hogy Jézus nagy tanító volt, bölcsember volt. Hát figyeljetek! Ha én kiállnék a Kossuth Lajos térre péntek délután, jókat tanítanék, tényleg jókat, tehát olyanokat, amikre odafigyelnétek, wow, micsoda, tényleg, micsoda válasz. És minden második percben, ez kicsit túlzás így, de azt állítanám, hogy én vagyok a mindenható Isten, aki hisz én bennem, annak örök élete van, térjetek meg, mert ha nem tértek meg, pokolra fogtok jutni, akkor mit mondanátok rólam? Nagy tanító vagyok? Bölcs ember? Jó kis filozófus? Hát állítom, hogy hívnátok a mentőket, összecsomagolnának 2 perc alatt, és az elmegyógyintézeten kérdezgetnék majd tőlem, hogy hát akkor ki vagy te? Értitek? Jézus, tehát gyakorlatilag Jézus tanítása lehetetlenné tette, hogy azt mondjuk róla, hogy csak egy nagy tanító volt. Az ő élete döntést követel tőlünk. Nem mondhatunk más, csak azt, hogy vagy őrült volt, és akkor meg kéne kötözni, akkor egy gonosz, elvetemült őrült volt, mert micsoda marhaságot mondott, micsoda, vagy csaló volt, csaló. És akkor megint gonosz és elvetemült csaló, mert micsoda hazugság embereknek azt mondani, hogy higgy bennem, vesd belém a reményedet. Emberek az életüket adták később a hitükért. Vagy, és több lehetőségünk nincs, igazat mondott. És ő tényleg a mindenható Isten volt itt a Földön. És hogy őrült volt-e? Hát én azt hiszem, hogy ebben hinni nagyobb hit kell, mint elhinni, hogy Isten volt. Ha ismered a történetét, ha ismered a tanításait, tudnélik-e. Például egy pszichológus könyvben olvastam egyszer, hogy ha Jézus Krisztus hegyi beszédének vesszük a mentálhigiéniai értékét, akkor ha összegyűjtjük a világtörténelem egész ilyen pszichológiai könyvét, ami ugyanígy az ember gondolkodásának az egészségével foglalkozik, akkor a hegyi beszédnek, és kihagyjuk az összes sallangot, ha összetömörítjük, akkor a hegyi beszédnek csak egy nyomorult utánzatát kapjuk. Jézus Krisztus zseniális volt, emberfeletti volt a tanítása. És hadd mondjam azt, hogy az ellenségei közül, aki nagyon sok volt neki, hisz gondoljátok belőle, egy forradalmat csinált, most ezt idézőjelbe teszem, az akkori vallásos zsidóságnak azt mondani, hogy a törvény elmúlóban van. Higgy én bennem, és örök életed van, és szabad vagy, ez Isten káromlás volt. És gondoljátok bele, hogy ilyen szigor mellett, ahol megköveztek valakit, hogyha fát gyűjtött szombaton, senki még csak meg sem próbálta azt mondani Jézusnak, hogy őrült vagy az ellenségei közül. Holott meg akarták állítani, holott félre akarták tenni, holott le akarták állítani ezt a kereszténység nevű mozgalmat. Még csak meg sem próbálták, akkor hazug lett volna. Ezt se próbálta senki, egyetlen farizeus, akik aztán megölték. Nem merték, nem tudták, képtelenek voltak azt állítani, hogy hazug. Egyetlen egy okért tudták aztán elítélni. Isten káromlásért. Azért ítélték el, mert azt állította magáról, hogy Isten. Gyakorlatilag ő azt mondta mindig, hogy Isten fia vagyok. Na most ez nem azt jelenti, hogy Isten. De igen, a zsidóság az akkori nyelvjárásban azt mondani, hogy valakinek a fia vagyok, az egy az egyben azt jelenti, hogy az ő rangjára emelem magam. Aztán mondta egyszer azt is, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Ahol az én vagyok ugyanaz a szó a héberben, mint amit az égő csipkebokornál Isten mondott Mózesnek. Mi a neved? Én vagyok. Jézus mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Oké, tehát nagyon nehéz elhinni, hogy hazudott volna. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy Isten volt-e. És hogy igen, Isten volt, és sok bizonyíték áll emellett. A csodái, amiket tett, számtalan dokumentált csoda, hatalmas tömegek előtt, emberek gyógyulása, sorvat kezű, kinyújtja a kezét, évtizedek óta béna ember föláll és elsétál, iszonyú botrányok ilyen csodák körül, nem eldugott kis sarokban, egy fószer valahol a pincében gyógyítgat, és akkor hárman tudnak róla, nyilvánosan hatalmas tömeg előtt. Akkor a tanítása természet fölötti. De mondok most egy konkrétabbat. A 333 jóslat, amit az Ószövetség 1500 évvel azelőtt tett az eljövendő messiásra, értitek? Adott egy személyazonosságot. Fog egyszer jönni egy ember, aki Betlehemben fog születni szűzasszonytól, 30 ezüstért árulják el, és így tovább két lator között fogják megfeszíteni, a köntösére sorsot vetnek, nem szakítják el, kősírba teszik, stb. Egy az egybe, hiba nélkül Jézus Krisztusra megvalósult. A személy azonosság ott volt, és ráillett. És aztán a legnagyobb kérdés, és ez a legnagyobb bizonyíték, a feltámadás. Volt egyszer egy ügyvéd, aki azt mondta, hogy na elegem van nekem ebből a kereszténység nevű dologból, én ezt most leleplezem. Én most bebizonyítom, hogy nincs Isten, hogy Jézus Krisztus nem volt Isten, és az egész Bibliát kidobom a szemétbe. De értette, mint ügyvédnek, hogy ezt neki bizonyítania kell. És gyakorlatilag, hogy elkezdett kutatni, rájött, hogy a kulcs a feltámadásnál van. Ha be tudná bizonyítani, hogy Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, akkor ad egy hazugnak bizonyítaná, tudnélik, ő állította magáról, hogy eltemetik, harmadnapon feltámad. Úgyhogy, ha nem támad fel, ad egy hazudot, hát kettő, hát hogyha nem támad fel, akkor milyen csoda ez? Tehát, hogy ha nem támad fel, akkor ő nem Isten. Oké, és hadd mondjam ezt. Ezt én most mondom. Ha Jézus nem támad fel, akkor a Bibliát kidobhatjuk a szemétbe. De hogy föltámadt, és hogy emellett több bizonyíték szól, mint elegendő. Ez az ember, aki elkezdte a feltámadást piszkálgatni, a végén írt egy könyvet azzal a címmel, hogy kimozdította el a követ, és a könyv nem a kereszténység ellen, hanem mellett szólt, tudnék az illető a kutatásai során, mivel hogy egy őszinte ember volt, és alázatos, megtért. Egész egyszerűen beleütközött az információkba, és azt mondta, hogy ennek igaznak kellett lennie. Oké, honnan tudjuk, hogy föltámadt? Hát először is onnan, hogy több mint 500 embernek megjelent a feltámadás a harmadik nap után. Egyszerre 500 embernek. Tehát hihetetlen sok egymástól független szemtanú és leírás áll emellett. A törvény azt mondja, hogy két szemtanú ítéletére, két szemtanú állítására ítéletet lehet hozni. A mai törvény, a normális jogi törvények. 500 szemtanú. A tény az, hogy meghalt. Gyakorlatilag amikor átszúrták a szívét a kereszten, onnan víz és vér folyt ki. És gyakorlatilag ez egy orvosi szemmel nézve, gyakorlatilag a szíve megszakadt a mi bűneinkért, de gyakorlatilag ez csak egy halott emberrel történhet meg. Tehát egy ilyen sérülésből, ha víz és vér jön, az a halál beálltának az abszolút bizonyossága. Három napig volt a sírban. Vannak ilyen elméletek, hogy hát ő csak elájult, ugye elájult, be volt bugyolálva, mert hogy így temették az embereket, kenőcsöt raktak rá, és rongyokkal körbe tekerték. Ez körülbelül 50 kiló. Tehát, hogy bebalzsamozták, hanem ez egy bonyolult dolog. És el tudjátok képzelni, hogy három nap után ő ott magához tér, kicsomagolja magát, összehajtogatja, mert hogy össze volt hajtogatva a halotti leper, úgy találták meg. És aztán a két tonnás követ, ugye, amit nem tudom, csak hány ember képes oda gördíteni a sír elé, ugye elgördítette, és aztán úgy eltűnt, hogy nem érintette a pecsétet, amivel le volt pecsételve a sír, hogy elslitszolt a két légiónyi görög római katona mellett, akik, hogyha elaludtak az őrségben, halálbüntetés járt érte. És aztán úgy becsapta a tanítványait, és ezt figyeljetek, ez egy drámai dolog. A tanítványai megtagadták Jézust. Amikor ott volt a keresztrefeszítés, akkor csak János volt ott, Mária meg az édesanyja. A többiek azok nem voltak ott. Ők csalódtak. Ők követtek egy... Ők azt hitték, hogy Jézus egy földi királyságot fog felállítani. Nekik az egy dráma volt. Hát mit csinálnak, megölik a mesterünket? Hát azt hittük, hogy most visszaállítod a királyságot, amit vártunk, hogy legyőzöd a rómaiakat. Hát te se vagy az. És csalódtak, és megtagadták, és elmentek. Tévedtünk, mondták. És aztán három nap múlva Jézus föltámadt, megjelent ezeknek a tanítványoknak, és mind a 12 tanítvány egy kivételével ő természetes halált halt, a hitéért, hogy Jézus Krisztus Isten volt, föltámadt, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, az elkövetkező években az életét adta. Volt, akit felnégyeltek, akit ketté fűrészeltek, akit keresztre feszítettek, Péter feje lefelé feszítették keresztre, mindegyik mártír halált halt a hitéért. Egyetlen egy dolgot kellett volna, hogy mondjanak, nem, Jézus nem támadt föl. Nem, Jézus nem volt Isten, és élhettek volna. Mind az életét adta. Nem hősök voltak, gyávák voltak, akik megtagadták Jézust azelőtt. A feltámadás tette őket hősökké. A nyilvánvaló tény, hogy minden igaz volt, hogy Isten itt járt a földön. Ez tette őket hősökké. Aztán mondok egy másikat, a farizeusok meg akarták szüntetni ezt a kereszténység nevű mozgalmat. Pontosan tudták, hogy ha harmadnapon körülhordozzák Jeruzsálem utcáin Jézusnak a halott testét, hogy itt van a ti megváltótok, nem támad föl, akkor a kereszténység nevű mozgalomnak vége. Senki nem tudta körülhordozni a tetemet. A tetem eltűnt. A tetem járkált. Egy megdicsőült testben. Jézus élt, és ma is él. És hadd mondjam azt, hogy a következő évszázadokban, az első, második, harmadik században emberek ezrei, tízezrei haltak mártír halált a hitükért. Néró az oroszlánokkal keresztényeket etetett. Jól mondom? Igen. És a keresztények énekelve mentek a halálba. Mosoly volt az arcukon, miközben széttépte őket az oroszlán. Róma utai keresztekkel voltak, mint lámpaoszlopokkal végig tűzdelve. És ezen a kereszteken nem lámpák lógtak, hanem emberek. És tudjátok, hogy miért rakta őket oda ki Néró és a császárok? Hát, hogy elrettentést legyen, hogy senki ne legyen keresztényi, és tudjátok, mi történt? Emberek megtértek. Azok az emberek onnan a keresztről prédikáltak. Azt mondták, hogy térjetek meg, én most csak hazamegyek. Ki tenni meg ezt egy hazugságért? Ki tenni meg ezt egy szokásért? Úgyhogy Jézus azt mondta, hogy a Biblia minden szava igaz, és Jézus Isten volt. Úgyhogy a Biblia tekintély, a Bibliában ott vannak a válaszok az életünkre. És mi az üzenet? Az üzenet az, hogy bűnösök vagyunk, és hogy Isten nélkül elveszettek. Hogy lehetsz tehetséges, lehetsz ügyes, lehetsz sikeres, de Isten nélkül valójában a legfontosabb hiányzik az életedből. Az üzenet az, hogy Jézus Krisztus megfizette a mi bűneinkért az árat. Az üzenet az az, hogy nekünk csak hinnünk kell. Az ajándékot, amit Isten ad, a bűnbocsánatot, a kifizetett adóslevelet, Jézus Krisztus kereszthalála fizetett, az ő vére fizetett a bűneinkért. Ott van a te neved, egy papíron, és alatta azt, hogy az adósság a bűn, az ítélet halál. És aztán rá van írva, hogy én meghaltam helyetted, Jézus Krisztus, és rajta a pecsét fizetve, a te adósleveled. De szabad akaratod van, és egy dolgod van, és ez megvan ez a dolog, ezt az egyet Isten rád hagyta, hogy fogadd el az ajándékot. Szabad választásod van elfogadni, vagy visszautasítani. És ha el akarod fogadni Jézus Krisztust, akkor én most adok erre egy lehetőséget. Én elmondok egy nagyon rövid imát, és ha gondolod, akkor csak mondd magadban, nagyon egyszerű lesz, gyakorlatilag csak arról lesz szó, hogy elfogadod azt, amit Jézus Krisztus tett érted, hogy ő Isten, és hogy meghalt a bűneidért. Mennyei Atyám, itt vagyunk most előtted, és csak kérünk, hogy hallgassd meg azoknak az embereknek az imáit, akik most hozzád fordulnak, és így imádkoznak, hogy Úr Jézus, én nem tudtam, hogy vagy, és nem tudtam, hogy te Isten vagy. Most már tudom. Talán nem vagyok nagyon biztos, de látom, és tudom, hogy bűnös vagyok, és elfogadom a te ajándékodat, elfogadom, amit értem tettél, hogy meghaltál a bűneimért. Kérlek, válts meg engem, és hogyha egy nap meghalok, akkor a mennyben akarok lenni veled. És csak kérlek, hogy segíts az életemben, minden napjaimban, és hogy taníts még önmagadról. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.